Füles bagolyolvasó, Csád Géza, a sebész. A harmadrangú külvárosi kávéházban, ahová egy időben jártam, kezdettől fogva feltűnt nekem a sebész. Állandóan fekete, zöldre kopott, de tiszta szalonkabátot viselt. Sápadt arcához különösen illett a kuszált, őszbe vegyülő gesztenye színbajsza és nagy, mélyfekvésű, fekete szemei. Ezekben a szemekben, mintha mindig könnyesek lettek volna, valami éjszakás, bohém csillogás volt. Csendesen, csak nem suttogva beszélt, amint az orvosok szoktak a konziliumokon. A leglényegtelenebb beszélgetéseknél is, amelyeket a kávéházi vendégekkel az újságok tartalma felől folytatott, mélyen belenézett annak a szemébe, akivel beszélt. Mintha nagyon érdekelte volna őt az illető. A véleményét mindig olyan tökéletes, értelmes mondatokban mondta el, mintha a betegének adná ki rendeléseit. Ennek a kopott embernek nemes eleganciája olyan féleképpen hatott rám, mint a fakó, de igen finom bársony szövetek, amelyeket ódon főnemesi kastélyokban láttam. Megkérdeztem a pincért. Ki az az úr? Orvos, valamikor sebész volt. Másfél éve jár ide. Egyszer meghallotta, amikor egy orvosi lapot kértem. Megszólított. Dicsérte az orvosi foglalkozást, kérdezősködött az egyetemről. Elbeszélgettünk, és eközben nagy tudást árult el. Különösen feltűnt néhány pszichofizikai dolog, amelyet sehol se olvastam. Nagyon lebilincselt az az éles elmélyű és fantáziára hajló aprólékossága, amellyel igen jelentéktelen dolgokról is nagy érdeklődéssel beszélt. Bámultam, hogy mennyire számolni tud a körülményekkel, mennyire megalkuszik az élettel, és hogy mennyire jól érzi magát benne. De hamarosan elbúcsúztunk a délutáni fekete kávé után. Én még siettem, egyszer késő éjjel vetődtem a kávéházba. Ott ült egy asztalnál. Magában ült, és ivott. Az abszintes poharat olyan mohó kévágyjal vitte a szájához, olyan lassú, gazdaságos élvezéssel, szemeit lehunyva, itta a zöld pálinkát, hogy nem lehetett kétség. A sebész iszákos volt. Mégpedig csendes, szenvedélyes alkoholista, aki elveszett, aki egyenes úton halad a delirium tremens felé. Most egy pillanat alatt világos lett előttem a szemének különös fénye, a vágy nélküli életkedve, kicsinyeskedő éles elmélyűsége. Ez az ember valamikor nem volt ilyen, nem lehetett ilyen. Az alkohol változtatta meg. Mikor meglátott, összerezzent. Láttam rajta, hogy előttem, a kolléga előtt, szégyenli magát. Oda hívott. Rögtön hozattam abszintet magamnak is, amire elmúlt a zavara. Rövidesen észrevettem, hogy ez az ember ma ki akarja magát beszélni. 10 perc múlva már benne is volt a mondani valójában. Mert mi a fő, kolléga úr? Miért kínlódik az ember? És miért eszik? Miért szeret? És miért örül? Az életért. Ugye, nevetséges, aminek egyszer vége van, ami elmúlik. De miért múlik el? Mi az az ok, amely megakadályozza, hogy a tudós befejezze munkáját, a művész kidolgozza terveit, az apák felneveljék gyermekeiket? Én rájöttem, hogy mi? Végtelen egyszerű a dolog. Miért múlik el az idő? Ez az első kérdés. Hallgasson ide. Hát először is, nem az idő múlik, hanem mi? Ez régi dolog. Ezt már Kant is tudta. Idő nincsen. De van nekünk egy tudási pontunk. Az a tudat, hogy a testünk kopik, hogy az agyvelőnk sorvad, hogy a betegség megöl, hogy idő van. Pedig mondom, idő nincsen. Honnan szereztük ezt az életrontó szempontot? Ez a második kérdés. Nos, ez az agyvelő fejlődésének egy ideiglenes maradványa. Az embriológia halomszámra szolgál analógiákkal. Az ember, ugyebár, amikor kilépett az óvilági majmok sorából, ott hagyta a természetet. Az agyveleje erős fejlődésnek indult. Ismeretlen módon olyan diszpozíciókat szerzett, melyekkel az énnek és világnak a szemléletét egész új, mondjuk, magasabb dimenziókból végezhette, mint az előtt. Talán ez az új nézőpont rontotta meg az embernek a pszichikai boldogságát. Talán így került be az időképzete az ember agyvelejébe. Talán ez a szempont, ez a relatíve tökéletlen és abszolút magasabb, minden esetre azonban ideiglenes, szemléleti pont az, amelyből mi azt a természeti ítéletet merítjük, hogy az idő múlik. Azt mondtam, hogy ideiglenes. Ezt nem kell magyarázni, a fejlődési maradványok lassan kint tűnnek el. Tehát odáig jutottunk, hogy az idő rá nehezedett az emberiségre. Sittört reánk a halál, az öregség degenerációja, a baj, a fájdalom. Súlyos dolog ez, az időnek a mérge beleette magát a filozófiánkba, a művészetünkbe, a napi beszédbe. Az embernek, amint kinőtt a gyermekkorból, társává válik az idő gondolata, sel nem hagyja a halál percéig. Schopenhauer megírta a Weltanschauung und Vorstellungot, s ha kespeare a lenni, vagy nem lennit. Az időnek köszönjük az V-szimfóniát is, a Beethoven sorsszimfóniáját, amelynek haláltáncszerű témájában a másodpercek kérlelhetetlen egymás után való lepergését halljuk. S mindez semmivel se fejez ki többet, mint amikor az egész közönséges emberek felsóhajtanak, bizony öregszünk. Sitt egy érv van a kezemben. Azt mondtam, hogy ez az időképzet csak a gyermekkor után válik gondolkodásunk átkos szemüvegévé. Valóban így van, a kisgyereket egyáltalán nem bántja az idő múlása. Nem csak azért, mert teste ruganyos, erős, és gondolatvilágát egyéb dolgok foglalják el, hanem elsősorban azért, mert a szellemi fejlődésnek egy alacsonyabb fokánál. Ugye, a leendő embernek az embrionális életben egyszerű a vérkeringése, kopoltyúi vannak, szóval a faj fejlődésének megelőző stádiumain átmegy. De amikor a világra születik, már eltűnt nála mindez a kezdetlegesség, mondjuk, az emberi faj szempontjából. Tökéletlenség, amely számára csak út volt, hogy eljusson a fejlődés azon relatív fokára, amelyen a mai kész ember van. De innen is van fejlődés. Lesz idő, amikor az ember még az embrionális életben keresztül fog menni azokon a stádiumokon, melyben a mai kisgyerek, sőt a kész ember van. Éppen ilyen szellemi embrionális állapot az idővel nem számoló gyerek állapota. De nézzük meg, mire a pszichéje kifejlődik, már az időbe hálózza hajvelejét. S többé nem tud tőle szabadulni. Ez a szellemi fejlődési stádium, európai embernél, a 14-20 évek között kezdődik. Nem nehéz belátni, hogy lesz egy olyan idő is, amikor ezen az időszakon még gyermekkorában, sőt az embrionális állapotban át fog esni az ember. Akkor már jó lesz, de addig sit meg kell állanunk. Az orvostudomány hivatott arra, hogy ezt a szenvedést, ezt a fiziológikus betegséget az emberi nemről elhárítsa. S különösen manapság merül föl ez a kérdés elementáris erővel. Amikor az embereket az idő gondolata jobban elfoglalja, mint valaha. A 20. század fiát a kenyérkeresett lázas lótás futása se tudja megmenteni attól, hogy bele ne essen ebbe a szomorúsági tévolyba. Itt cselekedni kell, uram. A sebészet hasonló esetekben nincs arra kárhoztatva, hogy összetett kézzel bámulja a szenvedést okozó fiziológiai, vagy patológiai jelenséget. Ha az időőrület valamikor nem volt, és most van, akkor kétségtelenül helyének is kell lennie a centrumban. De ez csak föltevés, amelyre abszolút nincs szükségem. Mert itt állok én, aki tudományosan bizonyítom ennek a lélekfejlődési substratumnak, a substratum voltát. Bizonyítom, megkeresem a helyét a velőben, az agyvelőben. Hangoztatom a sebészi eljárás lehetőségét és szükségességét. Végre az eljárást magát nyilvánosságra hozom, azaz a műtevést elvégzem, és véle a tudományi élőszéke elé állok. Én megtaláltam az agyban az időt. Külsőleg nem különbözik a többi agysejtől, s mégis ez a fészke a betegségnek, a nyomornak, az elmúlások talambánatának. Az egyik emberben nagyobb tömegű, mint a másikban, mint egy polip, nyúlványokat, kacsokat, ágakat bocsát a friss, egészséges velőbe, tehát gondolkozásunk minden momentumára. Persze, a műtevő előtt óriási feladat áll, de a feladat egyszerű, csak azt kell tudni, hogy mit vágjunk. Én tudom, és fel fogom ajánlani találmányomat egy embernek, aki mindenáron szabadulni akar az időtől, akit terhesen szorít az elmúlás gondolata. Segíteni fogok rajta. Kibérelek egy óriási termet műtőteremnek. Tömve közönséggel, a közepén állítjuk fel a műtőasztalt. Három asszisztens foglalatoskodik az előkészületekkel. A teremben a tudomány és a pénz előkelőségei szoronganak vegyesen a szegény emberekkel. Végre elnémul a zaj. Felöltöm a köpenyt, a lábamra húzatom a gumicsizmákat. Nyugodtan mosom a kezemet, kiadom, kezdjék az altatást. Felkötöm a kötényt, felhúzom a kesztyűket. Alszik. Jó, az érverés rendben van, helyes, megtapintom a fejét. Lassan egy vágást teszek a tarkótól a fürtőig. A közönség lélegzetét visszafolytva figyel. Látcsövek merednek felém, a vérzést elállítom, lefejtem a bőrt és izmokat egy fél tenyérnyire. A csontpártyához raspatoriumot, a csontnál vagyok. Kérem a vésőt, megcsinálom a nyílást, kihajtom a csontléket. Az agyhártyánál vagyok már, óvatosan keresztül vágom, félrehajtom, és a kezemmel behatolok az egyik hasadékba, hogy melyikbe, azt én tudom, és kiszedem az időt. Egyszerűen kikanalazom az emberi bánatát kozott darásfészkét. 2 perc, és minden készen van, az idősejteket körüladatom egy tálcán. Azután bevarrom az agyburkot, beillesztem a csontléket. Az ereket elkötöm, a csonthártyát bevarrom, azután izom és bőrvarratok. Bekötöm a sebet. Készen vagyok, és fölébresztem az embert. A sebész most fölkelt a székről, és szinte kiabálva folytatta ez a jövő embere, az igazi új ember, aki friss, tiszta hagyvelejével megfejti a mának titkait, a holnap igazságait. Pontosan emlékszik mindenre, mert a tények nem múlnak el számára, hanem az öntudatban, mint egyenrangú erők sorakoznak. A közönség éljen ez, tapsol. Én levetem a kötényt, és szürke, mindennapi ruhámban meghajtom magam. Az emberiség boldogsága szól hozzám egy örömüvöltésben. A seb 3 nap alatt gyógyul. Miért 3 nap alatt? Nem is sejti kolléga úr. Egyszerű pedig ez is, hiszen nincs többé idő, az a sok szellemi energia, amelyet az elmúlás csendes őrülete elrabolt tőlünk, a miénk maradt teménytelen életenergia alakjában. Sel jönnek hozzám a világ összes fejedelmei, hogy végezzem rajtuk a műtevést. Sajnálom, uraim, szegény emberek előbb jelentkeztek, s azokkal különben is előbb kell végeznem, mert az esetük súlyosabb. A császárok persze várni fognak. Egyszerű a találmányom nem, de kolléga úr. Határozottan érdemes volt rajta gondolkodni. De addig is, míg a sebészi beavatkozás ideje el nem jő, egy múló értékű belgyógyászati szerünk van az idő ellen. Ez az abszint. Tisztán tüneti orvosság. Sokáig úgy se kell, mert a sebészi eljárás radikális és kitűnő. Isten éltesse, kedves kolléga úr!